Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Igazából azzal a javaslattal kívántam élni, vagy kívánok élni, még áll egyébként, hogy miután tényleg teljesen kilóg ez a tematika a mai napból, hogy én esküszöm megértem, ugye nem szoktam eljönni megírt szöveg nélkül, de én szívesen felajánlom ezt az időt a vitára, mert olyan mély dolgokról van szó, de ezt tényleg...
Erre nincs szükség, bőven lesz időnk vitázni, és professzor úr azért van most besorolva, mert indul a Hermetice elzárt Kínába.
Igen, hát a Hermetice elzárt Kínába, egyébként nagyon pontos a leírás. Félek, hogy ezzel fogok most is találkozni, de nem hozom az időt. Kedves kollégák, valóban eljutottunk oda a könnyezékesdivel, hogy talán nem túl nagy bátorság nekifogni, és egy pár év alatt szeretném folytatni azt a sorozatot, amit elindítottunk, a Rozsondai Marian összefoglalója, Ecsedi Judit összefoglalója, és magam először egy könyvtártörténeti összefoglalót írnék, és aztán majd eldől, hogy lesz-e egy olvasmánytörténeti nagy összefoglaló, mert az sokkal problematikusabbnak látom. A mai előadással készülvén áttekintettem a Magyarország történetei sorozatokat, a magyar irodalomtörténeteket, illetve a magyar művelődés történetnek magukat mondó összefoglalókat, hogy milyen formában foglalkoznak a magyar könyvtörténettel általában, és milyen periodizációs megoldásokkal élnek, természetesen a saját maguk disziplinájának a periódusait helyezik el, ha elhelyezik a könyvtörténetet. Egyetlen egy keservem, azt hadd mondjam, hogy a Magyar Kódex, amit én nagyon tisztelek, a hatkötetes magyar művelődés történetben egyetlen egy oldal nincs a könyvtörténetről, amit én nem tudok eleget reklamálni, hogy lehet úgy művelődés történetet írni, hogy nincs könyvtörténet, és ráadásul ugye az a hat kötet még nem ért el az internet korát. És ezeket ki is hagyom. A legtágabb értelembe vett könyvtörténetnek nincsen önálló összefoglalása a magyar historiográfiában. Egy ilyen kísérlet volt Gulyás Pál kísérlete a 20-as években, amelyet aztán folytatott kéziratba, és ez jelent meg tulajdonképpen 1961-ben Hol Béla és Kéki Béla lektorálásával, kibővítéseivel a kéziratgyanánt, ugye három kötetbe. Ez egy teljes könyvtörténet, a kéziratos könyvkiadás kezdeteitől a 18. század utolsó harmadáig. Minden, tehát kiadás, illusztrációk, cenzúra, kereskedelem, könyvkötés, könyvtárak és a bibliofília históriája. A könyvtörténeti logikát követi, vagyis nem egyszerű időrendi elbeszélés, hanem nagyobb témánként halad újra és újra végig a tárgyalt időszakon. A történet konszakokra bontása így is kitűnik. A középkort igazából Hunyadi Mátyás halálával zárja le Gulyás Pál minden írásában egyébként. Nagyon kiesik számára a Jagellókor, ugye ezt már azóta számos komoly szerző művészettörténeti indítatásból kezdve azért már nem így látjuk. És ugye a Gulyás következő periódus 1526 és 773 közötti időszakot tárgyalja, csak nem egyben, ahogy mondja Mohácsi Vésztől az első állami könyvtár keletkezéséig, vagyis egy politikai történeti dátummal indít, és egy könyvtár történeti dátummal, ugye Klimo György püspök könyvtárának nyilvánossá vagy közösségi használatúvá tételeig halad. A következő összefoglalás érdekesebb, több szerző munkája, ugye ez a Kocsis Máté szerkesztette a Könyv és könyvtár a magyar társadalom életébe című magát művelődés történetnek mondó kézikönyv egyébként, tehát hiába ez a cím művelődés történetnek tartja magát. Ebben a minket érdeklő részeket Ser Tibor írta, a nyomdászat kezdeteitől a felvilágosodás koráig, ami ugye 1711. Fülöp Géza írta a Habsburg gyarmatosítás korát, illetve a felvilágosodástól 1848. márciusig, tehát nagyon precízen megmondja. A periodizációban vegyes megoldást talált ki a szerzőgárda, a kéziratosság korát teljesen külön választották, ezt Mezei László írta egyébként, és Szent Istvántól Hunyadi Mátyás haláláig ígéri a cím, ugyanakkor megáll igazán 1473-ba, ami azért is furcsa, mert ugye a Corvina története igazából a Beatrice de Aragona házassága után kezd egy másik korszakba, de megáll, és így a könyvtörténeti szempontokat politikai és irodalomtörténeti dátumokkal keverik, tehát 1473, 1711 ez politikatörténet, 772 az irodalomtörténet, és 1848. Így azonban a kéziratos könyvkultúra teljesen eltűnt az újkorból. Jól lehet, ugye Zsombor előadásában hangsúlyosan is hallottuk, a 19. század közepéig az irodalmi szövegek túlnyomó része kéziratban maradt, nem csak a magyar latin, hanem a német, szlovák és román és a többi nyelvű is. Tehát ez ebből teljesen kimaradt. A leginkább kidolgozott történet a könyvnyomdászat története, históriája. A retrospektív nemzeti bibliográfiai vállalkozások mentén gyűlt össze az a forrásanyag, amire alapozva össze is lehetett foglalni ezeket az ismereteket. Tehát ezért mondjuk gyakrabban is írtak ilyet. Szabó Károly régi magyar könyvtára megőrizte a periodizáció vegyes szempontválasztását, egy könyvtörténeti 1473-tól politikatörténeti évig, 1711. Petrik Géza ezt követi, 1712-től ugye, és 1860-ig halad a munka folytatásába. Ugye az utóbbi mondható politika történetének is, hogyha a Bakk korszak végére gondolunk, de ha figyelembe vesszük az évenként kiadott könyvek számát, akkor valóban 1861-től kezdve gyors gyarapodásról beszélhetünk. Ugye ez egy cenzúra történeti korszak határ is egyben, és ezért van ez a robbanásszerű változás. Megjegyzendő, hogy amíg Szabó Károly, NMK, adalékok, pótlások megtartották az időhatárokat, addig a Petrik pótlásokba csak egy formálisan választott évig haladnak, 1800-ig, ami egy teljesen művi határ, tehát nem semmiféle tartalmi dolog nem lehet. Külön kiemelendő a régi magyarországi nyomtatványok munkálatai, hiszen megkezdésük óta az egyes kiadások teljes művelődéstörténeti és főleg irodalomtörténeti kontextusát is bemutatja. Így a legújabb kiadástörténeti szakirodalom már valóban gondosan lerakott alapokon nyugszik. A régebbiek is alapoztak a Szabó Károlyra, de nem így periodizáltak, nem is szerkesztettek. Ugye Gulyás Pál kiadástörténete nyomdánként halad, Fitz József pedig szétválasztotta, protestáns reformáció megjelenését tartotta időhatárnak, majd az ellenreformáció nyomdáit mutatta be, és megtartotta a 1711-es záró korszak határt. A szlovák összefoglalók, az egyes korlátozva magukat az egyes ma Szlovákia területén található városok és kiadói helyek szerint haladva az elrendezésbe, tehát ezt a módot választották. Ugye a nemzetközi szemlélet, tehát elfogadó magyar szakírók, könyvtárosok általában a könyvkiadás történetében a nyomtatás kezdetétől a kézi sajtó korának végéig gondolkodnak, ez a régi könyv, ugye? Mivel az első nyomda megjelenése az egyes országokban más és más, így a történet kezdő évszázada is, a gőznyomda megjelölése is eltérő időpontokban történt, vagy a záródátum is sokféle. Napjainkban a könyvtári gyakorlatban a régi könyv inkább egyezményesen 1830-ig gondolja az európai könyvet, ugye Magyarországon pedig formálisan 1850-ig határozzuk meg ezt a felső időtárt. Akkor is, ha tudjuk, hogy az első gőznyomdát az egri érsek már 1839-ben megvette. Igaz, a Tóth munkaerő annyira olcsó volt, hogy nem állították üzembe csak 1861 után. Tehát gazdaságosabb volt a fizikai munkaerő. A könyvkiadás volumenének, szervezettségének változása már az 1830-as években jól érzékelhető, ezért is változtatta meg Ecsedi Judit kézikönyve időhatárait. Ugye 1999-ben még a formális századvég, 1800 volt az időhatár, míg az új nagy monográfiájában 1473 és 830-ig tárgyalja az időt. A könyvkereskedelem periodizációja követte az általános könyvtörténeti korszakolást, vagyis külön választotta a középkort, ezt ugye 1526-ig, majd a reformáció nyújtotta lehetőségeket, vették számba jellemzően 1600-ig, ez is egy formális dolog, majd barokk história következik, második József uralkodásától kezdődik egy új korszak, általában 1848-ig. Sajnos Paversik Ilona még nem dolgozta kézikönyvi azt a vázlatot, amelyet 1999-ben közreadott, de sejthetően, legalábbis amíg folyamatosan beszélgettünk, ő is az 1830 körüli időhatárt választja. Ekkor szervesül a Magyar Királyság és Erdély könyvkereskedői rendszer a Habsburg Birodaloméval, illetve nagyon sokan tagjává lesznek a német Börsenvereinnek. Ugye ez egy egészen más perspektívát nyújt. A könyvkereskedelem történetének korszerű vázlatát adta Granasztói Olga, aki két kereskedelmi szakmai időhatárt is megjelölt. 1772 ezúttal nem irodalomtörténeti korszakhatást szimbolizálja, hanem az ekkor kiadott Ordo pro Bibliophilis in Hungaria Manentibus című királyi rendeletet, ez valóban egyébként határ, mert a kereskedelem szabályozásában a decentralizáció elvét követi, azt a városi hatóságokra bízza. Ez egyébként a kiadott, nyomtatott kereskedői katalógusokban egy látványos boomot hoz. Valami elképesztő mennyiségű katalógus jelenik meg ettől kezdve, és nagyon nagy számú könyvet mozgatnak meg. A másik korszakhatár, ami elvileg lehetne, és az 1806, a cenzúra szigorításának éve, vagyis Gárdonyi Albert logikája tér ebben vissza. Ugyanakkor Granasztói Olga is hangsúlyozza, hogy az 1830 körül időszak a valós változások kora. Ő ugye külön foglalkozik Neuchâtel-lel, aki bekapcsolódik a kereskedelembe. Sajnos mindenki elhanyagolta a Velence, Bassano da Grappa nagy kereskedelmi üzenet, ugye a Remondinieket, ezt mindenképpen pótolni kell. A Neuchâtel sok szempontból érdekes, szerintem Zsombornak is egyébként. Annyi megjegyzéssel, hogy ugye Neuchâtel nem volt Svájc, mint ahogy Genf se. Tehát 1814-től helvétek ők, mert akkor lépett be, tehát addig ezek a szerzők nem helvét szerzők voltak, mert nem Svájcból valók voltak. A szerzők meglátásom szerint nem figyeltek eléggé arra a robbanásszerűnek nevezhető jelenségre, amelyet a kereskedői katalógusok megjelenése jelez. Azt gondolom, hogy 1760 és 70 körül a könyvkínálatban jelentős változások álltak elő, vagyis ha csak a belső időhatárnak is tartjuk, tehát a kereskedelem egy belső időhatárának, hangsúlyosan is jelezni kell ezt. Nem mellesleg, a szinte mágikus, folyton felbukkanó 1772 mutatkozik meg ismét, ami a könyv és az irodalom történet szoros egységét hangsúlyosan is kiemeli. Bármennyire is azt lehetne elvárni, hogy a könyvtáros szakma szívükön viselik a saját intézményeik történetét, valódi magyar könyvtártörténet csak egy született. Ugye ez a Csapody vértesi tót 1987-ben. A kötet nagy fejezetei politikai történeti időhatárokhoz időmítottak, ugye 1526, 711, 1867 és 1945. Az egyes főfejezetek belső tagozásába időnként irodalomtörténeti, időnként meg csak gyakorlati a szempontokat érvényesítettek, tehát van egy ilyen, hogy 1400, 1526, 1711, és aztán 1711, 1772, hogy itt az újjáépítés kora, majd pedig felvilágosodás kora, hogy miért pont 1772-től 1799-ig, ezt azért nehezen lehetne megindokolni, elég rövid volt a felvilágosodás, de ez az idézetből is látszott, hogy mire jutott a magyar társadalom felvilágosodással. Ezt követően van még egy századvég, tehát 1800 és 1867-ig. Az elmúlt év 40 év, tehát 40 év forráskutatásainak eredményeként a kora újkori könyvtártörténet bizonnyal más szempontok szerint és más periodizációval írjuk meg. Az egyes korszakhatárok nem érvényesek valamennyi könyvtárra. Azt gondoljuk, hogy a könyvtártörténetünk sokkal inkább szolgál bármely művelődéstörténeti fejezet háttereként, ha az egyes könyvtár típusok megjelenésének időrendjét követjük. A középkorban jellemzően egyházi intézményi könyvtárak voltak, idővel egyházi és világi, főúri, nemesi vagy polgári magánkönyvtárak. Az uralkodói udvari könyvtár küldetését tekintve messze jelentősebb, mint hogy csak könyvtár történetnek legyen tárgya. Magyar történelem sorsfordulói pontosan a központi udvari könyvtár hiánya miatt az 1490 és a nemzeti gyűjtemények megalapítása közötti időszakban arra tanítanak bennünket, hogy a legjelentősebb arisztokrata udvari könyvtárak történetét az előbbivel együtt kell tárgyalni, tehát az udvari könyvtár és a nagy arisztokrata könyvtárak történetét. Ezek a könyvtárak művelődés szervező funkciója sajátos, sokszor számos furcsaságot rejt. A Magyar Királyságban másképp, mint Erdélyben. Erdélyben a konfesszionális hovatartozás is jelentősebb szerepet juttat az egyes családi bibliotékáknak. Még a 18. század közepén is kölcsönöznek a birtokok lelkészei az egyes főúri gyűjteményekből, nem beszélve a konzisztóriumnak a személy összetételét. Ugyanakkor a városba költözött arisztokrata családok házai a családi könyvtár mellett néha a lézerkabinetnek is helyet adnak már a 18. század utolsó harmadába. Ez egy szenzáció, senki nem vette eddig végre. Pozsonyban Erdődi János gróf házában lézerkabinet működik, ugye, a Torkosi családnál Pozsonyban, Barkóczi családnál Kassán, de tudunk pesti bibliotékákról is, Jankovics, Sőter, illetve a Podmanicki házban vannak a lézerkabinetek. Messziről gondolva soha nem gondoltam volna, hogy egy Erdődi a házába beenged egy lézerkabinetet. Az ilyen jellegű szerepvállalásban azután a gazdagi polgári családok is bekapcsolódnak. A történet a Magyar Királyságban Buda eleste után az arisztokrata udvari könyvtárak mindegy hálózatszerűen működnek, helyettesítve ugye a királyi udvart, és Erdélyben hasonló jegyeket tudhat magáénak, a gyulafehérvári tatárdulás után hasonló főúri udvári könyvtári hálózat alakult ki. A központi világi gyűjtemények munkacímű fejezet tehát 1490 és 1802 közötti időszakot tárgyalná. A közösségi használatú könyvtárak története a humanista etamikórum közhasználattól, a protestáns városi tanácsi gyűjteményen és a biblioteka publikán át az olvasókörökig, lézerkabinet és a kölcsönkönyvtárakig, lei biblioték, időben a 16. század közepétől a 19. század elejéig tart. Az első lei biblioték nyomtatott katalógusa ismereteink szerint 1814-ben jelent meg a Pesten, a Ferenciek terén a Jankovics házban felállított kölcsönkönyvtárról. A tulajdonosa József Müller volt. Tudom, hogy Temesváron van egy ház, ahol nagy tábla hirdeti, hogy a Habsburg Irodalom első kölcsönkönyvtára volt itt. Ugye József Klapka alapította egyébként 1815-ben, de mégse az első, mert ugye már előtte nyomtatott katalógus is megjelent. Az iskolai könyvtár a protestáns reformáció könyvtár típusa. Erről volt tavaly egy nagy konferencia Prágában. Számomra is meglepő volt, hogy valóban a protestáns reformáció előtt van-e iskolai könyvtár. Tehát azok a egyházi könyvtárak, miként nevezhetők iskolai könyvtárnak. Minden esetre úgy gondolom, hogy az iskolai könyvtárak történetét a reformációval lehetne így kezdeni. Az iskolai könyvtárak történetében kezdő dátum, hogy az iskola alapításáé, a következő időhatár bizonnyal az a változás volt, amikor a könyvtáros már nem a szenior diákok közül került ki, hanem egy tanárra bízták a feladatot. 18. század közepe táján a Magyar Királyságban és Erdélyben is megváltoznak a könyvbeszerzés lehetőségei. A tantervek modernizálására is égető szükség volt, így meg is valósították ezeket, vagyis nagy anyagi felelősséggel járó gyarapítási feladatokat már nem bízhatták a diákokra. Ilyen volt Debrecenben Piskárosi Szilágyi Sámuel, aki bibliotécé prefektus titulussal salbít 1744-től. Igaz, nem világos, hogy mellette a szenior diákok közül kik dolgoztak és milyen munka megosztással. Ez utóbbi szempont részletes tárgyalásra került a Sárospataki Református Kollégium története kapcsán, ahol az első 1783-ban kinevezett inspektor bibliotécé a tanár Szombati János volt. Szegle Imre könyvtártörténeti periódusként értelmezte ezt a változást, és külön fejezetet nyitott az elbeszélésben. A 18-19. Század fordulóján aztán elkezdték elválasztani az iskolák diák és tanári könyvgyűjteményeit. Az egyes iskolák könyvtárainak története ugyanakkor periodizálható más szempontok szerint is, csak egyetlen példaként említem a Debreceni Református Kollégium könyvgyűjteményét. A Rákóczi szabadságharc alatti veszteség olyan mértékű volt a könyvállomány tekintve, hogy gyakorlatilag újra kellett alapítani a könyvtárat. Elképzelhető, hogy követi a kollégium történeti logikát a bibliotéka históriának írója, és az alapítástól a Váradi Református Kollégium beolvadásáig, ugye 1660, majd az új tanterv kidolgozásaira, nyomtatásban megjelentetési metódus 1770-ben jelent meg. Az iskolai könyvtárak történetben külön tárgyalandó az egyetemek bibliotékájának históriája, a kezdő dátuma ennek mindig az illető intézmény alapítása, és az intézmény az újkorban is működött, akkor a szakkönyvtárak történetébe illeszkedő tudós társaság könyvtára alapításáig gondolnám azokat tárgyalni, vagyis 1826-ig. A katolikus egyház gyűjteményeinek történetébe a periodizáció magától értetődően követi az intézmények általános történetét. Főegyházmegyei könyvtárak históriába, ahogy a szerzetes rendekében is a cezurát jelent a török hódítás, okozta törés, a központ elveszítése, áthelyezési kényszer, illetve a szerzetesi közösség esetében a protestáns reformáció előletörése miatti székhely elhagyási kényszer. Utóbbiak esetében II. Józsefkori abolíció lehet a kora újkori záródátum, ha csak nem az újrakezdési dátumot választjuk a történet lezárásaként. Mindenképpen külön fejezet kezdetét jelzi a török háborúk, illetve a Rákóczi szabadságharc utáni újrakezdés, újjáalapítás dátuma. A legösszetettebb kérdés az olvasmánytörténet periodizációja. Nem egyszerűen azért, mert egy-egy szellemi áramlat megjelenése, majd hatása több korszakon is átnyúlik, erről Zsombor rengeteget írt, és ma is hallottuk, vagy azért, mert a befogadás történet késettséggel kezdődik, vagy ér el a tetőpontjára. Könyvtörténeti szempontból az olvasmánytörténet ugyanis jelentős mértékben statisztikai kérdés. Mikortól, milyen forrásokra alapozva adatolható az egyes szellemi hatások feltételezése? Tehát, hogyha lesz egy monográfia az olvasás történetről, azt statisztikai adatokra lehet korlátozni, szerintem, vagy pedig 20 embernek kell megírni, vagy ahány szellemi áramlat van. Nem is lép túl a könyvtörténet a puszta adatoláson, hiszen a tényleges hatásokról csak akkor beszélhetünk, ha a korszakba keletkezett szövegeken is kimutatható a tényleges recepció. Még az idézetek sem biztos források ebben a tekintetben. Fontosnak látom azonban kimondani, hogy a részletes adatközlés egy-egy szerző vagy mű jelenlétéről birtoklás, olvasás, idézés, olvasottságként, idézés hallomásból vagy átvett formában fontos adaléka szolgál a különböző időszakok szellemi erőterének megrajzolásába. Utalásszerű módon jelzek néhány példát, egy fél oldal van hátra. A nem könyvtörténeti kutatások eredményeként kimondott téziseket az utóbbi, tehát a könyvtörténet, utóbbi szakterületek adatai megerősítik, vagy cáfolják, kérdésesé teszik, vagy tehetik. Tehát az olvasmánytörténet adatai egyáltalán nem biztos, hogy konvergálnak ahhoz, amit mondunk egyébként a szöveget olvasván, vagy egy jelenséget értelmezni. Tehát most már hozzászólás ugye a Zsomborhoz, hihetetlen fontos, amit ő feltárt, és azt gondolom, hogy ez tényleg szenzációs, hogy összeszedte, és ugye, ha tetszik, még egy részét a Francia Szellem Magyarországon című monográfiának már bemutatta, ugye, de azért az, hogy ez egyébként kéziratban maradt, és nem mutatható ki csak néhány szerzőnél, csak néhány idézettségbe, akkor ezt olvasmánytörténeti hatásba én azt gondolom, hogy mindenképpen figyelembe kell venni, de óvatosabban interpretálva. A fennmaradt könyvjegyzékeken szereplő Jean Calvin művek azonos képet nyújtanak magának Calvinnek a hatásáról. Mind a mai napig is a meglévő kiadások használati jegyei, tulajdonjegyek beszerzésre vonatkozó bejegyzések. Őszelőtt statisztikáinak tanulsága egybecseng azokkal a régi egyháztörténeti tételekkel, amelyek arra utalnak, hogy nem az egyház alapító művei voltak nagy hatással a protestáns reformáció első évszázadában, a Magyar Királyság és Erdő reformát értelmiségére. Tehát ott a két forráscsoport eléggé összeáll. Tudunk azonban olyan példákat is, amikor korabeli magyar fordításirodalom a megjelent, nyomtatott vagy kéziratos művek idézetei igazolják valamely külföldi szerző ismeretét, ugyanakkor sem a kortárs könyvtári nyilvántartások, sem a fennmaradt régi könyvállomány nem igazolja az illető szerző befogadás történetének a jogosultságát. Tóth Zsombor meggyőzően dokumentált állításai húganott a szellemiség recepciójáról a 18. századi Erdélybe, nem igazolhatók a két másik forráscsoporttal, tehát a akkori könyvkatalógusokban ezeknek a szerzőknek a nyomtatott kiadásai rettentő sporadikusan vannak jelen. Ugye ez egy nagyon furcsa dolog, ugye a Zsombor ezt klandesztinitás dologgal jelzi, de valóban ezeket mind külön-külön nagyon fontos, hogy össze kell, hogy vessük, vagy pedig nagyon kompromisszumok, nagy kompromisszumok mentén kell letenni egy olyan képet az asztalra, ami azt mondjuk, hogy ez a, nem csak az én olvasottságom, hanem a forrásadottságok ezt teszik lehetővé, és nem kell elcsábulni, hogy egyes szerzőkről többet tudok, mint a másikról, mert akkor széttörik a történet. Összességében elmondhatjuk, hogy a legtágabb értelembe vett koraújkori könyvtörténeti periodizációban nem lehet egységes időhatárokat kijelölni. Fontos, hogy igyekezni kell a saját történetből időhatárokat választani, tehát kereskedelem, könyvtörténet, olvasmánytörténet, akkor is, ha azok nem követik a politikai vagy éppen irodalomtörténeti korszakolást. Azonban biztosnak látszik, hogy a 18. század elejétől kezdődően az 1770-es, 80-as évek sok változást hoztak, beért vagy éppen elkezdődött változások. Ezen változásokra építve a 19. század első harmada, amikor ezek az idézetek elhangzanak, harmada végéig egy az intézményi rendszerbe is bekövetkezett változást rögzíthetünk. Ugye a központi gyűjtemények megalapítása Magyarország Királyságban és Erdélyben. A kultúra polgári nyilvánosságának alapjai megteremtődtek, és ezt követő kétharmad században ennek szellemébe került kialakításra ez a teljesen új intézményi világ. Tehát én is azt gondolom, hogy nagyjából a 19. század első harmada végéig el kell vinni ezeket a történeteket, ha csak nem a belső immanens történet időhatára azt elvágja. Adott esetben mondjuk megszűnik egy könyvtár. Köszönöm szépen a figyelmet.